Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét. A 264. dicséret így kezdődik, áldjad én lelkem. Énekeljük tovább a 469. dicséret első 4 versét. A 469. dicséret így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké, napkeltétől napnyugtáig dicsőítsétek az Úr nevét, felséges az Úr minden nép fölött, dicsősége túlhat az egeken. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással magasztalunk ezért a hétért, ezekért a napokért, hiszen mindez a Te hatalmadról, szeretetedről, irántunk való irgalmadról beszél. Köszönjük, hogy van nagy hét, és benne nagy csütörtök, nagy péntek, és majd a hét első napja, amikor láthatjuk, hogy mit tettél értünk, és hogy milyen hatalmas is vagy te. Hogy igaz, mi nemet mondtunk a fiúra, és oda küldtük a keresztre, mert nem kell nekünk, mi választottunk. Mégpedig Barabbást, választottuk a gyilkost, választottuk, aki az emberi életeket elveszi, de aki ígér szabadságot, függetlenséget, és nem veszik észre, hogy közben bele rokkan az életük. De Uram, ennek ellenére Te mindent megteszel azért, hogy megments minket, elsősorban a bűnből, a gonosz hatalma alól, és majd elénk tárod azt a hatalmas szabadítást, amikor a fiút kihozod a sírból, és megváltasz bűntől, haláltól egy új örök életre. Köszönjük, amit készítesz, azt az újat, amelyhez nincs semmi sem fogható, és Uram, add, hogy lássuk ezt, hogy vágyakozzunk oda, ahol Te vagy, mert azt lehet látni, hogy inkább a földiekkel vagyunk elfoglalva, mint sem a mennyeiekkel. Még azok is, akik tanítványnak mondják magukat, Uram, milyen messze is van a szívünk tőled, mennyire el vagyunk foglalva magunkkal, mennyire nem hagy ez a világ minket kiszakadni magából, hogy elcsendesedjünk és oda vessük magunkat lábaid elé. Pedig, Uram, nem tudjuk, mennyi a lehetőség még. Mennyi időnk van még, hogy keressünk. Pedig Te azt így mondod, csókoljátok a fiút. És annyi mindent csókolunk. Annyi minden fontos nekünk, csak a fiú nem, pedig ő hoz életet. De, Urunk, most hadd vessük tekintetünket mindarra, ami ezen a napon történt, és hadd rendüljön meg a szívünk, a lényünk, hogy újjá lehessünk, és a Tieiddé váljunk. Kérünk így, szent lelked által, szólj hozzánk, és tedd élővé, hatóvá a Te szavadat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 26. fejezetéből, a 17. verstől a 30. versig terjedő szakaszból. Máté evangéliuma 26. fejezetének 17. versétől így van megírva Isten igéje. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz mentek a tanítványok, és megkérdezték, hol akarod megenni a húsvéti bárányt, hol készítsük el neked? Ő pedig így válaszolt, menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok meg neki, hogy a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Amikor pedig beesteredett, letelepedett a 12-vel. Evés közben így szólt, bizony mondom nektek, egyikőtök elárul engem. Fölöttébb megszomorodtak, és elkezdték egyenként kérdezgetni, csak nem én vagyok az, Uram? Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia jól lehet elmegy, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, aki elárulta őt, és azt kérdezte, csak nem én vagyok az, Mester. Mire ő így válaszolt, te mondtad. Amikor pedig ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adott, átadta nekik, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének terméséből, mindam a napig, amíg újat iszom veletek az én atyám országában. A dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére. Egyre közelebb jutunk nagypéntek eseményéhez, a kereszthez, Jézus halálához, és majd a hét első napjához, ahhoz a csodálatos, diadalmas naphoz, amikor Isten kihozza a fiút a halálból. Igen, annál csodálatosabb nap nincs, és nem is lesz. Mert olyan történik, ami se előtte, se utána. Valaki kijön a sírból, életre kel, és többé nem hal meg. Mert lehet azt mondani, hogy az Úr Jézus föltámasztott néhány embert, de azok újra meghaltak. Azok várnak ismét majd a feltámadásra, amikor nem lesz többé már elmúlás, mert ki fog iktatódni a halál. Tehát egyre közelebb vagyunk, és Jézus tudja, hogy mi vár rá. Tisztában van a történésekkel. Tudja, hogy Izrael népe őt elutasítja. Tudja, hogy az embernek ő nem kell. Szinte már ott van szemei előtt a középső kereszt. Ott van, amikor az emberek kiabálnak, Barabbást akarjuk. Választanak. Jaj, mennyit választunk az utóbbi évtizedekben. De mit választunk? Jól választunk? Mert itt az emberek nem maguktól döntenek, befolyásolják őket, és úgymond a nagy demokratikus választás nem Jézust akarja, nem az Isten fiát, nem Istent akarjuk. Igen, ezek a demokratikus választások mindig az Isten akaratának az elutasítását jelentik. Nekünk nem kell az Isten. Függetlenedni akarunk, és Barabbás pontosan ezt jelentette. Majd én adok nektek függetlenséget, majd én megszabadítalak benneteket. És ettől függetlenül Jézus megy a maga útján, az engedelmesség útján, egészen a Golgotára. Semmi nem befolyásolja őt. És ez olyan csodálatos. Nem azt mondja, hogy igen, látom, mi vár rám. Hát dehogy megyek én a keresztre. De mondhatná azt is, tudom, hogy mi van előttem, mi fog történni. Hát ha már nem lehet elkerülni, akkor még ezt az utolsó estémet, szabad estémet, majd én eltöltöm a magam kettelése szerint. De nem ezt látjuk. Közeledik az ünnep, a tanítványok oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hol akarod megenni a húsvéti bárányt. A tanítványok azért kérdezik Jézust, mert ez megszokott dolog, hogy együtt elfogyasszák Jézussal a páska bárányt. De ők nem gondolnak arra, amit annyiszor elmondott nekik az ő uruk, hogy ezen a páska ünnepen meg fogják őt ölni. Keresztre szegezik. Ők csak arra gondolnak, hogy ismét egy páska, és Jézus biztos akarja a páska bárányt. Nem is tévedtek, mert Jézus együtt akarja velük ezt tölteni. Jézus a tanítványokkal együtt ünnepel, és annyira megrendítő, hogy nem hagyja ki. Nem hagyja ki a páskát. Nem hagyja ki az ünnepet csak azért, mert tudja, hogy mi vár rá. Mi milyen könnyen kihagyjuk. Milyen könnyen lemondunk az Istennel való közösségről, milyen hamar elfeledjük, hogy oda lehetne menni, hálát adni, dicsőíteni. Ha van egy kis problémánk, vagy betegség, gyötör, olyan hamar elmaradunk Isten közeléből. És Jézus a halálra készülve nem hagyja ki a páska vacsorát, vagy a húsvéti vacsorát. Az Úr Jézus elküldi a tanítványokat, megmondja pontosan, hova menjenek, menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni, az én időm közel van. Nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. A tanítványok bizonyára tudták, hogy ki az az ember, kiről van szó. És szó nélkül elindulnak, és elkészítik a bárányt. Nem figyelnek arra, hogy vajon mit fog szólni majd az az ember, ha beállítanak. A Mester küld, megyünk, engedelmeskedünk. És az is olyan megrendítő, hogy az az ember, akihez mennek, befogad 13 szemét. Nem tudom, hogy tervezte a páska vacsorát. Hogy számolt-e plusz 12 személlyel, vagyis 13 személlyel. Mi mit szólnánk? Betoppanna plusz néhány ember, velünk együtt akar ünnepelni. Vajon, ha betoppanna, milyen ünneplést látna? Jézus és a tanítványok ehhez az emberhez úgy mennek be, hogy azt kapják, amire várnak. Ott nincs hamisítás, ott nincs látszat, ott tényleg páska ünnep fog zajlani. De vajon nálunk mit kapna az, aki váratlanul belépne hozzánk? Jönne, hogy megyek egy keresztjénhez ünnepelni, és vajon mit találna? Jézust? Krisztusnak örvendő embereket? Az egész ünnepi magatartásunkon látná, hogy mi tényleg Krisztus követői vagyunk? És hogy telne az az alkalom. Tehát a tanítványok engedelmeskednek, úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, elkészítették a húsvéti bárányt, és amikor beesteledik, letelepedett Jézus a 12-vel. Elkészítik a páska bárányt, oda telepednek köré, és ez azt is jelentette, hogy felelevenítették a páskának a történetét. Minden ilyen ünnepen elbeszélték azt, hogy miért is van ez az ünnep, és hogy Isten mit tett értük. Vajon ilyen elbeszélést hallanának-e nálunk? Beszélnénk-e, meg beszélünk-e majd nagypéntek este, meg húsvétkor arról, hogy mi is történt? Elmondjuk-e egymásnak, a gyermekeinknek és azoknak, akik körülöttünk vannak? Tudunk-e beszélni az Isten munkájáról és az ünnep tartalmáról? Miről szólt ez a páska? Az Isten szabadításáról. És Jézus nem hagyja ki, hálás. Nem lehet kihagyni annak az ünnepét, hogy Isten megszabadította az ő népét Egyiptomból, és Jézus hálát ad az Atyának. Még most is hála van a szívében, pedig tudja, hogy közel a kereszt. Ugye mi történt? Izrael népe rabszolgaságban volt Egyiptomban. Nagyon sokáig voltak abban az országban, és éltek rabszolgaként. Egy darabig jól érezték ott magukat, aztán pedig egyre rosszabb lett a helyzetük, és akkor rádöbbentek arra, hogy nekünk nem itt a helyünk. És elkezdtek kiáltani az Istenhez, elkezdtek sóhajtozni a szolgaság miatt. Rádöbbentek arra, hogy van egy másik ország, egy másik hely, és nekik ott kéne lenni. Rádöbbentek arra, hogy van ígéret földje. De nem tudtak szabaddá lenni. De Isten eszükbe jutott. Tőle kértek segítséget, és Isten meghallotta ezt a kiáltást. Mert testvéreim, az embernek nem a szolgaságban a helye. Isten nem arra teremtett minket, hogy szolgaságban éljünk. A bűnnek, a testnek, ennek a világnak a szolgaságában ő arra hívott el, hogy az ígéret földjén éljünk, hogy az ő országában éljünk, ahol ő uralkodik, és ő gondoskodik a népéről. Ő egy csodálatos életet és világot tervez az övéinek. De bizony, mi már úgy születünk, hogy szolgaság alatt vagyunk. De kiáltunk-e szabadításért? Kérjük-e az Istent, hogy könyörüljön? Mert Uram, én nem tudok a magam erejéből szabadulni, más emberré lenni. De tudom, hogy Te képes vagy megszabadítani. Képes vagy igazi szabadságot adni. Majd látjuk nagypénteken, és mondhatjuk, hogy jaj, ember, mit csináltál? Mit csináltál? Elutasítottad azt, aki igazi szabadságot ad. Mert megszabadít a bűntől, a benned lévő gonosztól, megszabadít a régi természetettől. Barabbás ezt nem tudja megtenni, és egyetlen ember, forradalmár, vezető nem tudja megtenni. Lehet politikailag szabadságot létrehozni, de az embert megszabadítani a bűneitől, a gonosz természetétől, a hiába való életmódjától, csak Jézus Krisztus tudja. És pont azt, aki igazán segít, azt utasítottuk el. De Izrael, amikor kiált, Isten küldi a szabadítót, Mózes, és látjuk, milyen nehezen engedi el a fáraó Isten népét, mert ez a világ nem akar elengedni. Ugye 9 csapás történik, és még mindig kemény a fáraó szíve, és a 10. csapás jelenti a szabadítást. Az hozza el a szabadságot Izrael népe számára. És mi ez a 10. úgymond csapás? Hogy Isten azt mondta, hogy az Egyiptomban lévő minden első szülött meg fog halni. A pusztító angyal az első szülötteket, az ember és az állat első szülöttjét, hímnemű első szülöttjét megöli. De van szabadulás, van lehetőség a szabadulásra. Azt üzente, hogy öljetek meg egy bárányt, egy épp, hibátlan bárányt, süssétek meg, és együtt fogyasszátok el, ne maradjon abból semmi, a vérével pedig kenjétek meg a 2 ajtófélfát és a szemöldökfát, és ahol az Isten angyala elvonul és látja a vért, ott nem lesz halál, ott szabadulás, ott élet lesz. Tehát egy bárány halála által szabadult meg Izrael, és a Páska, a Húsvét erre való emlékezés. Erre emlékeztet a Páska, hogy a bárány meghalt azért, hogy nekik életük legyen, és a Páska minket is emlékeztet arra, hogy a mi húsvéti bárányunk az Úr Jézus Krisztus megáldoztatott azért, hogy szabadok legyünk, hogy életünk legyen, hogy Istené lehessünk. Tehát Jézus elfogyassza a húsvéti bárányt, megemlékezik a szabadításra, de evés közben elmondja, hogy egyikőtök elárul engem, vagy egy közületek elárul engem. Júdás azt gondolta, hogy amit tesz, az rejtve van Jézus előtt. És kiderül, hogy nincs rejtve, nincs titokban, mert Jézus tudja, hogy mi történik, ismeri a szívünket, az életünket, tudja, mire, mit tesz Júdás. És a tanítványok, amikor ezt hallják, elszomorodnak. És elkezdik kérdezgetni, csak nem én vagyok az Uram? És ezt azért jó látni, hogy amikor Jézus rámutat, hogy egy közületek elárul engem, akkor ez fáj nekik. Fáj nekik, hogy a 12-es tanítványi kör, tehát a hívők, eljuthatnak oda, hogy valaki elárulja Jézust. Hogy vétkezik, hogy bűnt követ el. Fáj nekik. Ez jó, mert ma gyakran mit is válaszolunk? Mindenki ember. A hívő is ember. Hát miért ne vétkezhetne? És ezek nem azt mondják, jaj, Uram, hát mi is gyenge emberek vagyunk. Hát persze, hogy megtörténhet, hogy az egyik elárul, a másik megtagad. Hanem fáj nekik. Szomorúak azért, hogy még mindig itt tartanak. Hogy még mindig ott ez a lehetőség egy tanítványnál, hogy elárulhatja a megváltóját. És jó, hogyha elcsendesedünk, szívünkbe nézünk, hogy mi van ott. Talán ott van az én szívemben is, hogy megtagadhatom, elárulhatom. Ha nem teljesülnek a vágyaim, az álmaim, hány ember hátat fordít Jézusnak? Mert nem úgy alakul az élete, ahogy elképzelte. És hányan ma is megtagadják. Ha tanítványság kerül valamibe, veszélybe jut az életük Jézusért, hányan elfordulnak. És bizony ott van a szívünkben, hogy elárulhatjuk őt. Tulajdonképpen el is áruljuk, amikor nem úgy élünk, ahogy ő azt kéri, amire elhívott. De fáj nekem, ha szembesülök a bűneimmel, azzal, aki vagyok, és ha fáj, akkor oda tudok borulni. De majd látjuk, hogy Péter megtagadja Jézus, de amikor hallja, hogy a kakas megszólal, akkor sírva fakad. Nem azt mondja, hogy hát elnézést, megbotlottam, hanem sír. Sír a bűnei fölött, és ez az igazi bűnbánat, amikor fáj. És szégyellem, Uram, hát azt gondoltam, hogy én már egyenesen mindig mögötted haladok, és elbuktam. Fáj, mert Uram, te kitartottál végig. Neked nem volt a saját életed drágább a miénknél. Én meg elbotlok. Tehát kérdezgetik, csak nem én vagyok az Uram. Tehát mindenki lehetségesnek tartotta, hogy akár ő is elárulhatja Jézust. És ez itt megint jó, mert csak nem én vagyok, nem a másikat nevezik meg. Nem azt mondja, hát igen, Péter, lehet, hogy Péter elárul, hanem azt mondja, én vagyok. Csak nem én vagyok az. És ez az igazi, amikor úgy állunk oda Jézus elé, hogy magunkra figyelünk. Nem a másikkal foglalkozunk, hanem magunkkal, a saját életünkkel, problémáinkkal, bűneinkkel, és önmagunkra nézve hallgatjuk az igét, és kérjük az Úr segítségét. Ugye, aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Aztán megszólal Júdás is, és azt kérdezte, csak nem én vagyok az, Mester. Mire Jézus így válaszol, te mondtad. Te mondtad. Ugye Jézus nem mondja azt, hogy te árultál el, hanem mit mond, te mondtad. Hát ki mondtad? Ugye, mert sokszor nem figyelünk oda, hogy a beszédünk elárul. Ki mondjuk azt, ami bennünk van. Ugye, amikor Júdás kérdez, hogy csak nem én vagyok, akkor ebből már ki lehet hallani, hogy ezt azért kérdi, mert igenis ő az. Vagy amikor majd Pilátus megkérdezi Jézustól, hogy te vagy a zsidók királya, mit felel Jézus? Te mondod, kimondod az igazságot, a valóságot, hogy tényleg az vagyok. De akkor, ha kimondtad, akkor cselekedj annak megfelelően. Te mondtad, megvallottad, kimondtad. Hát akkor mit kéne tenni? Leborulni. Oda kéne rogyni Jézus elé. És mi fog történni? Mi fog történni? Ahogy elárulja Júdás Jézust, megbánja a tettét, és a főpapokhoz megy. Azok azt mondják, mi közünk hozzá, ez a te dolgod. Igen, itt kapott egy lehetőséget. Mi sokszor nem figyelünk oda. Aztán csodálkozunk, miért úgy történnek az életünk eseményei. Hol volt az Isten? Hát itt. Itt kapja Júdás a lehetőséget. Te mondod. Oda kéne zuhanni. Igen, én árultalak el. Vagy én akarlak elárulni. Könyörülj rajtam. Most még megbánhatná. Ott van Jézus előtt. És ugyanúgy Pilátus is megragadhatná az alkalmat, a lehetőséget, hogy igen, te vagy az igazi király, az én királyom is. És nem érdekel, ha kiesek a császár kegyeiből, nem érdekel, ha a császár felelősségre von, te vagy a király. Nagy lehetőség. És nem vették észre. Mert az Isten nem nagy dobra verve adja a lehetőséget. Van, amikor ennyi, hogy ott állunk előtte, és szembesít önmagunkkal, a kegyelemmel, és csak le kéne borulni. Júdás is, Pilátus is elszalassza a nagy lehetőséget. És mind a kettőnek innentől rossz irányba halad az élete. Amikor pedig ettek, Jézus vette a kenyeret. Milyen érdekes. Itt már végének kéne lenni a páska vacsorának. Vagyis véget is ért. Be kéne fejezni, ki kellene menni. Megették a bárányt. És olyan logikátlan, hogy Jézus újra kézbe veszi a kenyeret, megtöri. Hát már befejezték az evést. És miért veszi újra a kézbe a kenyeret? És töri meg és ad hálát. Mert ami eddig történt, az emlékezés a múltra. És hálaadás a múltért. Most pedig Jézus, amit tesz, azzal előre mutat. Arra, ami most fog majd következni. A bárány az a múlt. A bárány ideje lejárt, és most jön valami új. És megmagyarázza a tanítványoknak, hogy ez a kenyér, ez az én testem. Ez az én testem. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vagyis rámutat arra, hogy most történik egy csere. Az igazi páska bárány az ő. Most már nincs szükség arra, hogy egy bárányt megöljünk, mert ő lépett a helyébe, és a saját életét adta oda értünk. Ugye már János is azt mondta, hogy íme az Isten bárány, aki magára veszi a világ bűneit, és ez most történik meg. Átveszi a báránynak a szerepét, és bemutatja, mint főpap önmagát áldozatul az Istennek. És ezt nem kell megismételni. Nincs több áldozat. Aztán veszi a poharat, szintén hálát ad, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. A páska bárány szabadítást hozott Egyiptomból, de a bűnöktől nem szabadított meg. Jézus vére az, ami a bűnök bocsánatára ontatik ki, ami azt jelenti, hogy Jézus vére törli el a bűneinket. Jézus szabadít meg a bűnből, ahogy János leírja az első levelében, hogyha mi megvalljuk a bűneinket. Tehát ez szükséges. Ő bemutatta az áldozatot, nekünk pedig meg kell vallani a saját bűneinket. És hogyha ezt megtesszük, akkor hű és igaz, és megtisztít minket minden bűntől. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. És így lehetünk szabadon, szabadok. Így tisztulhatunk meg. Tehát Jézus előre mutat az igazi bárány megáldozására. És amikor befejezi, ugye jelzi, hogy ő elmegy az atya országába, elmegy az atyához, és ott fog újra találkozni a tanítványaival. Ebben benne van az is, hogy ne féljetek, nem ér véget az életetek, ha meghaltok, hozzám fogtok jönni, oda, ahol én vagyok az atya országába, és micsoda csodálatos reménység ez. És ezt követően dicséretet énekeltek, és kimentek az olajfák hegyére. Hogy megy Jézus? A halál felé? Úgy, hogy dicséreteket énekel. Zsoltárokat, a 113. Zsoltártól a 118. Zsoltárig terjedőket éneklik, amivel áldják, magasztalják az Urat. Egyrészt a páskáért, a szabadításért, másrészt Jézus hálát ad, dicsőíti az Atyát az ember megmentéséért. Mi hogy töltjük majd az ünnepeket, hogy haladunk előre? Mi is áldjuk az Urat, mi is dicsérjük, énekelünk neki. Olyan énekekkel készülünk, ami ráhangol az ünnepre. Milyen jó látni, hogy Jézus Zsoltárt énekelve vonul a Gecsemánéba, majd onnan a keresztre. Adja az Úr, hogy mi is így tudjuk őt dicsőíteni, így haladjunk az ünnepek felé, hogy életünk, mindennapjaink róla tegyenek bizonyságot. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük a te drága kegyelmedet, köszönjük, hogy még mindig oda mehetünk hozzád, leborulhatunk előtted, és köszönjük azt is, hogy te szembesítesz minket önmagunkkal, mint ahogy Júdással is tetted. Ki kellett mondania, hogy ő árult el téged, és Uram, így nekünk is ki kell mondani a bűneinket, a vétkeinket, minden nyomorúságunkat, mindazt, amivel neked fájdalmat okozunk, mindazt, ami ott van az életünkben, de nem tudunk tőle szabadulni. És Uram, hogyha rámutatsz arra, hogy kik is vagyunk, mi ne úgy tegyünk, mint Júdás, hanem boruljunk le előtted, és kérjük a te bocsánatodat. Köszönjük, hogy te vagy az igazi páska bárány. Most már nem kell egy jószágot megölnünk, mert te önmagadat áldoztad meg a kereszten azért, hogy eltöröltessenek a bűneink, és szabadulást nyerjünk a gonosz hatalmából, a halál hatalmából. Áldunk és magasztalunk ezért, Jézus. És köszönjük, hogy a te véred azért hullott, hogy megtisztítson minket minden bűntől, és te azt ígéred, Urunk, hogy ha a bűneink skarlátvörösek, mi fehérebbek lehetünk a hónál is, mert így mosol meg a te véreddel. És köszönjük, ha megvalljuk a bűneinket, te hű és igaz vagy, és megtisztítasz minden gonosztól. Így tisztíts meg minket, és készíts, Uram, a holnapi napra, amikor láthatjuk, hogy mit is tettél értünk, amikor leborulva imádhatunk azért, hogy kész voltál életed adni, mi érettünk, hogy élhessünk, hogy Isten gyermekeivé válhassunk, hogy új természet részesei legyünk, isteni természet részesei. Áldunk és magasztalunk, csak hogy mi is tudjunk téged dicsőíteni, úgy énekelni, ahogy te is énekeltél, az atyát magasztalva. Kérünk, Uram, azokért, akik még távol vannak tőled, vondd magadhoz az embereket. Uram, könyörülj rajtunk, hogy ezen a nagy héten, ebben az ünnepben megálljunk, elcsendesedjünk, szembenézzünk magunkkal, és meglássuk, hogy nélküled kik is vagyunk, milyen nyomorult, elveszett bűnösök, még mindig gyilkolunk, pusztítunk és rombolunk, mert nem tudunk magunktól más emberré lenni. De itt a nagy lehetőség, hogy oda vessük magunkat a kereszt alá, hogy ki tudjuk mondani, hogy Uram, én jogosan kapnám a kereszt ítéletét, de te bűntelen vagy, te szent és igaz vagy, te soha semmi rosszat nem tettél. Uram, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, bár kimondanák ezt sokan, és Uram, új életre jutnánk, mert akkor lesz változás, hogyha mi más emberekké leszünk, de ezt csak te tudod lelked által elvégezni. Kérünk így a betegekért, Uram, akik átélik, hogy szinte reménytelenné válik a helyzetük, elkeserednek, hogy tudjanak rád nézni, lássák meg, hogy az a kereszt azért is van, hogy rendbe jöjjünk, meggyógyuljunk, felszabaduljunk, hadd tudják meglátni, hogy te nálad van, Uram, az igazi gyógyulás, mert te mondtad, hogy az Úr a te gyógyítód, bár segítségül hívnánk, kiáltanánk, hogy könyörülj és adj új életet. Könyörgünk, Uram, mindazokért, akik egyedül élnek, megkeseredettek, belefáradtak a mindennapokba. Te újítsd meg őket, Uram, és láttasd meg velük országod gazdagságát. Láttasd meg, milyen jó hozzád tartozni, sőt, ez a legjobb hozzád tartozni. Mindennél jobb. és kérünk így, könyörülj a családokon, fiatalokon, vonj magadhoz a gyermekek szívét, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk nagypénteken, azaz holnap, este 6 órától tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, és vasárnap 10:30-tól feltámadási ünnep alkalmából tartunk Isten tiszteletet, és az Úr szent asztalát is megterítjük. Hétfőn, húsvét második napján, szintén 10:30-tól lesz Isten tisztelet, és végső Melinda, harmadéves teológiai hallgató fogja a húsvéti örömhírt hirdetni. Befejezésül énekeljük a 469. dicséret 5. versét, Jézus nyájas és szelíd.